Jó estét kívánok, köszöntöm a Trend FM hallgatóit, én Mezei Dániel vagyok, és Márkus Ádám a vendégem, a Spiller TV labdarúgó futball kommentátora. Szia Ádám, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia Dani, köszöntöm a hallgatókat.
A téma pedig adott, szerintem teljesen egyértelmű, és azt hiszem, hogy sokaknak nem lesz nagy bánatuk attól, hogy a labdarúgó bajnokok ligája fináléjáról és a sorozatról beszélgetünk. Akik a sporttal akár csak a legalapvetőbb szinten is foglalkoznak, tudják, hogy a labdarúgó BL-ben soha nem látott különbséggel a Paris Saint-Germain végre csúcsaért és 5-0-ra kiütötte az Internacionálét a müncheni döntőben. Egy nagyon-nagyon érdekes mérkőzés volt, és nagyon sok olyan vetülete van, amiről érdemes beszélni, és akkor még a hosszú felvezetéshez egy gondolatot a hallgatók miatt, Ádám, engedj meg, hogy ugye azért is jó, hogy te ülsz itt a stúdióban, mert te ugye leginkább, sőt, szinte kizárólag az angol bajnokság a Premier League mérkőzéseit közvetíted, és hát azért a Paris Saint-Germain az a szó szerint angol ölő volt ebben a BL sorozatban. Ezek után nem is lepődtél meg ezen az 5-0-án?
Hát egyébként, ha megnézzük a szezont, akkor nem, mert ez a Paris Saint-Germain szenzációs futballt játszik, és azok kedvéért, akik annyira nem követik a labdarúgást, a Paris Saint-Germain az elmúlt években rengeteg pénzzel a világ legjobbjait igazolta le, Lionel Messi-t, akinek a legtöbb aranylabdája van, Neymart, a brazil csodagyereket, és korunk egyik legfontosabb támadóját, Kylian Mbappé-t. Ők hárman együtt viszont nem tudták megnyerni a bajnokok ligáját, és elsősorban azért, mert a védekezése nem működött a csapatnak, amit elől nyert, az hátul elveszítette a Paris Saint-Germain, most viszont tényleg csapatként működnek, és nyilván az edző Luis Enrique, aki 10 év után nyerte meg a bajnokok ligáját, szenzációs munkát végzett.
Nagyon-nagyon sok történet, nagyon sok sztori van ebben a BL döntőben, és igazából nehéz megfogni, hogy melyik végéről kezdjük, vagy melyiknek az elejéről kezdjük, de ha már Luis Enriquét említetted, azért ő mindenképpen nagyon nagy sztori. Természetesen itt a kislánya halála és az előző BL döntő siker, amikor ugye a Barcelonával nyert, és a kislányával sétált a stadionban, az egy fantasztikus élmény, hogy a kislánya sajnos elhunyt azóta, és most is szóba került, pólót váltott. Ez egy ilyen bulvár és nagyon fontos hír, de azért bulvár hír. Viszont az, amit ő elért szakemberként ezzel a Paris Saint-Germain-nál, az én úgy gondolom, hogy ritkán látható.
Én egy labdarúgó edző barátommal néztem a mérkőzést. Ő azt mondta, hogy a Paris Saint-Germain nyer, és nem is csak szakmai okokból, hanem az érzelmi töltet miatt, és pont ezt a példát hozta fel, hogy Luis Enrique kislánya már nincsen közöttünk, és ez egy olyan töltet a Paris Saint-Germainnek, ami egy esetleges nehézségen is átlendíti. Itt nem volt nehézség, mert tükörsima döntő volt, de tényleg minden a Paris Saint-Germain mellett szólt szinte, és Luis Enrique munkássága kimagaslott. Elismerik, de azért nem kezelték sokan azon a polcon, mint a legjobbnak tartott edzőket, Pep Guardiolát, aki valószínűleg a legjobb ebben az évszázadban, vagy Jürgen Kloppot, de a Barcelonával 10 éve hatalmasat alkotott, és a spanyol válogatott élén is nagyon jó futballt játszhatott Luis Enrique. Most pedig Párizsban csinálja ezt meg, egy nagyon izgalmas kerete van, mert ahogy mondtam, elmentek a sztárok, de azért nem kevés pénzért, nagyon jó futballisták érkeztek a helyükre, fiatalabbak. A jövőjébe fektetett a Paris Saint-Germain, és most a tínédzserek nyerték meg a döntőt.
Nagyon sok kritikát kapott egyébként a Paris Saint-Germain az elmúlt 10 évben a katari pénz, a katari milliárdok miatt, és érdekes, hogy elérte azt a klub, elérte azt a csapat, hogy végül is úgy lett BL győztes, hogy most már szimpatikus, vagy legalábbis nekem szimpatikus. Ez szerintem Luis Enrique sikere.
Biztosra veszem, mert a Paris Saint-Germain nagyon sokakkal próbálkozott, említettem az Mbappé, Neymar, Messi hármas, de hát amikor beindult ez a pénzcsap, Zlatan Ibrahimovic jött, Beckham is jött kölcsönbe, de nem akart összejönni. És nagyon sokféle edzővel próbálkoztak, ugye ez a második BL döntőjük volt, az első Thomas Tuchellel jött össze, aki szintén azért egy komolyan jegyzett szakember, most pedig Luis Enrique. Azért akik a legjobb edzői voltak a Paris Saint-Germainnek, azok döntőbe vezették a csapatot. Volt Carlo Ancelotti, de ő akkor úgy nézett ki, hogy lefele menő lévő svilárban van, a mostaniak viszont nem. És az Internek a drámája egyébként, ha már mondtad a katari pénzeket, 2 éve pedig a Manchester City-ben játszott a BL döntőben az Inter, ahol szintén azért megtalálhatóak ezek a közel-keleti pénzforrások.
Na de még maradjunk Enriquénél, Luis Enriquénél, és most egy kicsit, ha már edző barátoddal nézted a mérkőzést, akkor térjünk ki arra, hogy én még nem láttam ilyet, te azért sokkal több meccset látsz, meg közvetítesz mostanában, hogy úgy kezdődik egy mérkőzés, ráadásul egy nagyon fontos mérkőzés, hogy a közép kezdő rugást elvégző csapat elrúgja a labdát, hogy föl tudjon menni letámadásra, pressingre. Ilyet én még nem láttam.
De egyben meg is mutatta, hogy milyen lesz ez a mérkőzés. Ez a Paris Saint-Germain nem visszahúzódik, és nem adja át a területet az ellenfélnek, hanem azonnal próbálja megfojtani a csapatot, és ezért ez eléggé sikeres volt az Inter ellen. Én nemrég egy olyan középkezdést láttam, ugye a sablon az, hogy hátrapasszolják a kapushoz, és ő felíveli a labdát. Én egy olyat láttam, mint az amerikai futballban az úgynevezett puntnál, tehát amikor átadják a játék birtoklás jogát, felrúgják az égbe, és leesik nagyjából a kapu előtt. De ezt megcsinálták az európai futballban is, mire felért a támad, azt nem lett gól belőle, de egy kreatív figura. Kicsit a Paris Saint-Germain is ilyen volt, eltért a sablontól, de megvolt a funkciója, láttuk a tervet, hogy mi az elképzelés mögötte, és az egész meccs megmutatta, hogy Dembélétől kezdve a letámadás nagyon megszervezte Luis Enrique.
Igen, ez a fajta letámadás, ugye sok ilyen és jó példát láthatunk a Liverpooltól, láthatunk a német bajnokságban, az angol bajnokságban több csapattól, de ilyen szintűt, amit most Luis Enrique és ez a Paris Saint-Germain tud, nagyon keveset látni, sőt, én megkockáztatom, hogy idén, sőt, az elmúlt években nem láttam.
Előtted van a kép, hogy Messivel, Mbappéval és Neymarral megpróbálja ezt a Paris Saint-Germain.
Az igen, az nehezebb lett volna, majd Mbappéről is beszélgetünk hamarosan, de hogy én azon csodálkozom, hogy milyen sokáig bírták, mert azért ebben el lehet fáradni, és itt szerintem az első fél időben a 35. perc környékén éreztem először azt, hogy na egy picit enyhül a szorítás.
De csak egy picit, és Inter helyzetet nem is nagyon tudtunk felidézni. Volt egy szöglet utáni fejes nagyjából, azt hiszem Acerbitől, de erre most nem esküszöm meg, nem volt veszélyes az Inter. Nyilván ott a kezdőcsatár Lautaro Martínez nem volt 100%-os, de ez az Inter nagyon jó futballt játszott a szezonban. A Barcelonát verte az elődöntőben két nagyon gólgazdag mérkőzésen. Szóval szerintem mi talán meglepő volt, hogy az Inter ennyire nem tudott mit kezdeni a Paris Saint-Germain-nel, még ha nyilván a Barca egy nyitottabb stílust is játszik, és az jobban feküdt az olaszoknak.
Márkus Ádámmal, a Spiller TV kommentátorával beszélgettünk a labdarúgó bajnokok ligája döntőjéről, és itt azt azért érdemes talán szóba hozni, hogy az Inter elképzelhető, hogy elfáradta az idény végére? Azért itt egy 30 év fölötti csapatról van szó átlag életkor tekintve. A PSG 25,3, ha jól emlékszem, lehet, hogy nem pontosan idézem. Tehát itt volt egy nagy különbség, de talán az is ide citálható, hogy azért a bajnokságot is az utolsó pillanatokban veszítették el, szó szerint a Láció ellen utolsó pillanatos góllal, meg utána ugye az utolsó három meccsen, meg közben a Napoli ellen elúszott a kupa, elúszott a szuperkupa, elúszott a BL. Idősek voltak a játékosok?
Nem gazdálkodik annyi pénzről az Inter, mint a Paris Saint-Germain, és nagyon árnyaltan fogalmaztam, tehát ott nagy bűvészkedés van a keret kialakításnál, emiatt is van ez a korátlag, amit említettél. És mondjuk, ha pár éve valaki azt mondja, hogy az örmény Henrik Mkhitaryan, aki Angliában két csapatnál is könnyűnek találtatott, a BL döntős Inter egyik kulcsembere, akkor azért szerintem sokan megbosolyogták volna, vagy Acerbi, aki a Barcelona ellen fontos gólt szerzett, és már közelebb van a 40-hez, mint a 30-hoz. Szóval azért nagyon más, milyen ez a lehetőség Simone Inzaghi előtt, de ez könnyen lehet, hogy egy projekt végét jelenti az Internél, mert Inzaghit már inkább mondogatják a Szaúd-Arábiába.
Igen, igen, ezt szóba hozták, de egyébként, ha már itt az életkor meg a fáradtság szóba kerül, akkor lehet, hogy ez a letámadás különösen így működött az Inter ellen. Tehát, hogyha mondjuk ez a letámadás a fiatal Barcelona ellen történik meg a döntőben, amit egyébként ugye sokan szerettek volna, vagy vártak volna, akkor elképzelhető, hogy az másképpen működik.
És talán a Barcelona naiva futballt is játszik, mint a Paris Saint-Germain. Élmény, tehát nézőként szerintem a legfogyaszthatóbb a Barcelona, mert rengeteg gólt szerez, a kapott gólok is benne vannak ezzel a magasan feltolt védelemmel, tehát az tényleg parádé volt mind a két elődöntő, meg volt a drámai hatás is ugye a hosszabbítással. De én sajnáltam az Intert, mert azért az extra az orosz csapatok egyáltalán nem villognak az utóbbi, hát most már több mint egy évtizedben. A Juventusnak volt két BL döntője, mondjuk 2015-ben pont Luis Enrique győzte le őket, de a Juve is leszálló ágban van, a Milán szintén azért hiába mutat életjeleket, nem akkora csapat, mint volt mondjuk a 90-es években vagy korábban, és a Napoli is azért nem rendszer szinten top csapat például.
A télen a legjobb... Meg a következő idényt azért.
Hát az azért a télen pont Kvaratskhelia a Paris Saint-Germainbe távozott, mert kell a pénz a Napolinak, tehát nem tudnak egyszerűen versenyezni, és Antonio Conte az edzőjük. Nála azért híresen nem hosszú távon jó a viszony a tulajdonossal, és a Napolinál De Laurentiis szintén azért eléggé konfrontatív, és már a bajnoki cím is olyan volt, hát
hogy... Ez Paletti is így ment.
Hogyne, csodagyék szóba állnak egymással.
Igen, ez a 70 millió euró ugye annyi volt Kvaratskhelia, hogyha jól emlékszem, átigazolási összege. Ez egyrészt Nápolyban jól jött, viszont az azért nagyon ritka, hogy ennyire tisztán látszik, hogy nem volt kidobott pénz, mert fantasztikusan játszott, nem csak ezen a meccsen, az egész tavasz folyamán.
Óriási, és ez nem is sok ez a pénz egy ilyen kaliberű játékosért a napjainkban, amikor röpködnek a 100 milliós ajánlatok. A Manchester United pár éve Antonit vitte el ebben a tartományban, aztán meg lehet nézni, a konferencialiga döntős Betisen szerepel tavasszal, ott nem volt rossz, de hogy van pénzed, az önmagában semmit sem jelent, kell hozzá szakértelem is, és a Paris Saint-Germainnél a sportigazgatóváltás is azért nagyon jót tett ennek a klubnak, tehát Luis Enrique érdemei mellett a felső vezetés szint lépése is hozzájárult ehhez.
Ha már szóba kerülnek a játékosok, és akkor itt el is távolodhatunk egy kicsit Luis Enriquétől, azért itt volt egy olyan hős, született egy olyan hős, akire talán kevesen számítottak. Nem is tudom, például a közvetítésben elhangzott, hogy azért Désiré Doué 19 éves, és 19 évesen egy BL döntő és egy ilyen szintű csapat meghatározó játékosa volt, pazar labdákkal, kulcspasszokkal, két góllal, gólpasszal, mindennel. Mbappé szerintem verte a falba a fejét, és akkor itt hoznám szóba.
Szoknak gyönyörűsége, hogy említetted, hogy a Premier League-et közvetíthetem nagy szerencsére, de a francia kupa is nálunk van. Itt tavaly találkoztam Désiré Doué-val, és nem csak a nevével, hanem láttam is a pályán, tehát már akkor még ennél is fiatalabban kiviláglott, hogy ő tényleg egy fantasztikus kaliber, de hogy Luis Enrique ezt kihozza belőle, mer ráépíteni, mert az is nagy szó, hogy bízik benne, és mondjuk ott van
be kellett tenni itt erre a mérkőzésre azért, mert ő nem feltétlenül egyértelműen kezdő.
Ott van Barcola is, aki nagyon fiatal és szintén kulcsembernek számít a PSG-ben, szóval, hogy ezek a tehetségek meglépik azt, amit lehet, hogy mások csak 4-5 év múlva adnának meg nekik lehetőséggyanánt. Szerintem ez a fantasztikus ebben, és a középpályán van például João Neves, őt is ilyen csodagyereknek titulálták, szintén nagyon fiatalon jött a Benficából, és mondjuk Fabián Ruiz, hogyha emlékeim szerint ő a Napoliból érkezett, szóval ő egy kicsit idősebb, de nem az a sztár alkad, de tökéletesen illeszkedik ebbe a csapatba.
Igen, és akkor itt föl is adtad a szót, mert tulajdonképpen ennek a PSG győzelemnek a legszebb momentum az az, hogy jó, akiket mondtál, kiváló játékosok, tehát azért itt is vannak sztárok, de nem világsztárok, hanem top ligákban meghatározó jó futballisták. De hogy itt végül is egy olyan csapat nyert, amelyik hát alig jutott tovább az első szakaszból, amelyik, hogyha mondjuk az elején tippelni kell, szerintem 3% alatti esélyt kapott volna arra, hogy BL-t nyer, és egy ilyen együttes, és ugye most a futball szépségéről beszélünk, tehát egy olyan csapat, amelyik klasszikus értelemben a csapat mindenkit le tud győzni.
És úgy, hogy nem szerencsével győzi le, hanem valóban szakmailag is alátámasztható érvekkel tudjuk ezt kifejteni. A Liverpool elleni volt az egyik legváltozatosabb párharc egyébként, úgyhogy kikaptak az első meccsen, de a játék minőség alapján ott sem volt vereségre ítélve a Paris Saint-Germain.
Hát mázlia volt a Liverpoolnak.
Hát pontosan, és a visszavágón ugye le is dolgozta a hátrányát a csapat. A hosszabbításon pedig már egyértelmű volt, hogy itt, ha valamelyik csapat szerez gólt, az a Paris Saint-Germain lesz. Ráadásul a 11-es párbajra több kulcsemberét lehozta Arne Slot. Lehet, hogy a fizikai értékei olyanok voltak, mondjuk Szoboszlai Dominiknak is, hogy nem merte a pályán hagyni, és ez is vezethetett a vereséghez. Aztán itt az Aston Villa elleni negyed döntő, az első meccs után már mindenki leírta az Aston Villát, aztán azért a visszavágón izgulnia kellett a Paris Saint-Germainnek, de ott megpattanó labdák is hozzájárultak ahhoz, hogy az Aston Villa fordított és 3-2-re vezetett. Ott azért kicsit dadogott a gépezet, de ott is megcsinálták, amit meg kellett, és a felületes szemlélőnek az Arsenal elleni lehetett a legkönnyebb továbbjutás, pedig nem. A helyzetek minősége alapján legalábbis nem, hogy egy XG mutatóval borzoljam a kedélyeket.
Igen, ezt
de érzetre viszont azt gondolom,
igen,
hogy
én
tűnt a legsimábbnak.
Arsenal szimpatizáns vagyok, és nekem nagyon simának tűnt.
Tehát, nekem is ez volt az érzetem, de a számok pedig nem ezt támasztják.
Igen, alá. Ugye Arteta mondta is, talán az első mérkőzés után, vagy a másik felvezetésében, hogy a számok abszolút azt mutatják, hogy van esélyünk, mert hogy annyi helyzetet dolgozott ki az Arsenal, csak ez nem mutatkozott meg. De itt most megint egy nagyon fontos témát hoztál szóba, nevezetesen itt a Liverpoolon, az Aston Villán és az Arsenalon ment át a Paris Saint-Germain, és jutott el a döntőig. Azért itt most jelenleg csak egy nem BL induló csapat van a következő idényben, az is az utolsó pillanatban, az utolsó mérkőzésen maradt le a BL-ről, és végül az Európa Ligában indul az Aston Villa. Tehát top csapatokat győzött le egymás után sorozatterhelésben, és ez azért érdekes, és akkor itt visszatérnék kicsit a korhoz, mert ez a francia bajnokságot nagyon korán megnyerte a Paris Saint-Germain, és lehet, hogy ha akarja, még korábban megnyerhette volna. Tehát azért ők tulajdonképpen csak a BL-ben játszottak az utolsó hetekben, hónapokban.
Pontosan, és azért a Premier League-et most 4 fordulóval a vég előtt megnyerte a Liverpool, de az egy óriási erőt kivevő bajnokság, csúnya magyar tanansággal fogalmazza. Tehát ott tényleg a kis csapatok is bármikor legyőzhetik a nagy csapatokat, és ez nem klisé, hát ez a szezon megmutatta, hogy nagyon kevés pontot gyűjtött a második, a harmadik, a negyedik, és sorolhatnám, és a Liverpool pontszáma sem kimagasló, mert az alsóházi csapatok is nagyon kellemetlenek, hogy más nem mondjak, a Manchester United vagy az Európa Liga győztes Tottenham is alsóházi lett. Az a West Ham, amelyiknek azért a pénzügyi lehetőségei a legjobb húzan vannak Európában. Szóval azért nyilván a francia bajnokság nem jelent ekkora kihívást, és ez volt a PSG nehézsége az elmúlt évtizedben is, hogy azért hazai fronton a Monaco meg a Montpellier tudta megtréfálni, meg egyszer a Lille, de azért összességében nem volt olyan erőkifejtésre ítélve, mint a Premier League csapatok. Most viszont ez jól jött, mert a Premier League-ben meg elképesztő körbeverések voltak. Megsérülések.
És tulajdonképpen egy pihent PSG tudott a kiki mérkőzéseken nagyon-nagyon jó állapotban mérkőzésbe szállni. Innen fogjuk folytatni hamarosan. Márkus Ádámmal beszélgetek itt a Tendefemen, a Sportértékben, a labdarúgó bajnokok ligája döntőjéről. Egy picit majd előre is tekintünk a következő idényre, hogy mi várható, akár itt, akár, ha már ennyit beszéltünk az angol labdarúgásról, akkor a Premier League-ben.
Legyen így.
Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk.